Így helyünkön maradva fohászkodjunk és imádkozzunk, testvéreim. A mi segítségünk, óévi Isten tiszteletünk, megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hozzád fordulunk háladással mindeneknek, Ura, élő hatalmas Istenünk, dicsőség királya. Magasztalunk téged, számba vehetetlen sok-sok ajándékodért, könyörületedért, ajándékozó jókedvedért, amelyel megajándékoztad és körülvetted az életünket, az évünket. Urunk, szeretnénk számba venni jót és rosszat, örömet és bánatot, mindent, amit átélhettünk, és szeretnénk, Urunk, hogyha te szólnál róluk, te szólnál, te beszélnél velünk ebben az órában, hogy halljuk a te véleményedet, azt, ahogy te gondolkodsz felőlünk, ahogy te értelmezed az eseményeket, ahogy te küldted ránk a jobb és a rosszabb napokat. Mi magasztalunk téged, mert tudjuk, hogy méltó vagy rá, akkor is méltó vagy, ha mi nem mindig értünk téged, ami emberi értelmünk, parányi szívünk alig tudja befogadni a te nagy gondolataidat. Most mégis azt kérjük, hogy ajándékozz meg szavaiddal, önmagaddal bennünket, és fogadd kedvesen, amikor háladással áldozunk neked, hiszen te adtál kenyeret az asztalunkra, hiszen te adtál italt, hogy élhessünk vele, hiszen te adtál lelki kenyeret, hogy meg ne halljunk lelkiképpen. Te adtál, Urunk, vigaszt, amikor gyászolnunk kellett, vagy gyászolnunk kell. Te adtál új életet édesanyák szíve alá, és adtad meg, hogy világra jöjjenek a te dicsőségedre, a család és a gyülekezet örömére. Neked köszönjük meg, Urunk, a barátságokat, amiben élhetünk, de neked köszönjük meg a vesztességeket is, amikor valakit elhívtál, elszólítottál mellőlünk. Nem mondjuk, Urunk, hogy mindig értünk téged, de szeretnénk mindig szeretni és tisztelni a te fenségedet, és valóban elfogadni, hogy te vagy az Úr, mi pedig porszem teremtmények vagyunk. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy akik ismerünk téged, boldogok vagyunk, hogy porszemek lehetünk. Porszemek a te kezedben, a hatalmasságnak, a mindenség urának a kezében. Így vagyunk most is itt ezen az esti órán, hogy visszatekintve újra csak rád nézzünk, és mindenért neked adjunk hálát. És mondjuk ki azt is, ha valami fáj, és mondjuk ki azt is, ha valami nagyon-nagyon boldogított az évben. Szeretnénk valóban megosztani mindent veled, és kérni, oszd meg velünk azt, amire most van szükségünk ezekben a percekben. Élő igét adj, Urunk, felülről jövő üzenetet, szót, amely teremt, amely helyre tesz, amely a káoszból rendet teremt. Így vagyunk előtted, édesatyánk, örökkévaló Szent Isten, és kérünk az Úr Jézus nevében, hogy áld és szenteld meg a figyelmünket, évünk zárását, és segíts bennünket, hogy végül mindenekben hálát tudjunk adni neked. Az Úr Jézusért kérünk, légy itt közöttünk, áld és szenteld meg ennek az évnek hátralevő idejét, és most különösen e perceket a te igéd és a te szent lelked által. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét mai újszövetségi ige szakaszunkból olvasom. Figyeljük együtt nyitott szívvel a Máté evangéliuma 4. részének első 11 verse ez a szakasz. Ez nem olyan hosszú, kérem, hogy fennállva hallgassuk végig. A Máté evangéliuma 4. részének első 11 versét, és majd a 2. verset még egyszer olvasom. Tehát Máté 4, 1-től 11-ig. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, Angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. És a második versben ezt olvastuk. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim! Vajon testvéreim, mit szeretnénk ott a szívünk mélyén, mi adassék meg végül ennek az évnek a végére? Ha most őszintésdit lehetne játszani, akkor megkérdezhetném egyen-egyenként tőletek. Mondjátok el, mit szeretnétek, hogy legalább most itt a végén beteljesedjen, megtörténjen ennek az évnek az utolsó óráiban? Mi inkább így szeretnénk persze néha fogalmazni, hogy na végre. De jó lenne, ha végre valami megvalósulna. Vagy végre valaminek vége lenne. De nem csak a 2017-es évnek, hanem pont. Végre vége lenne a családban annak, aminek nincs ott a helye. Vége lenne a munkában, ami felháborító vagy bosszantó. Vége lenne a társadalomban, ami annyi széthúzást és keserűséget okoz, és sorolhatnánk ezt a sort. De lehet, hogy ott magadban van egy ilyen belső titkos vágy is, hogy bárcsak vége lenne, amit már annyiszor csináltam, és nem is akartam. Vége lenne az elbukásaimnak, a nyomorúságaimnak. Nyilván sokakban lehet olyan sóhaj, ha éppen valahol betegséget érzünk, vagy érez valaki, hogy végre, de jó lenne megszabadulni. Vagy a szabadulásról másnak más jut eszébe, saját kezében a pohár, vagy más kezében a pohár, de jó lenne végre, ha le tudná tenni, vagy talán magában titokban mondja valaki, hogy de jó lenne, ha le tudnám tenni. Sokat jelent ez az egyszerű óhaj, sóhaj, végre. Végül. Az év végén legalább. Nézzétek, Jézus életében egy olyan ponthoz érkezünk, ahol érdekes módon végül történik valami, amire talán nem is számítanánk. Végül megéhezett. De ez, hogy ő megéhezett, ez igazán egy győzelmi hír. Ez egy nagyszerű kiáltás az ő élete történetében. Valami után végül megéhezett. Nem egyszerűen lezárult egy szakasz, valami befejeződött, hanem valami után egy mély, őszinte vágy támadt fel az ő életében. Jézus épp hogy megkeresztelkedik, az előző szakaszban olvashattuk, Márk evangéliuma rögtön így folytatja, hogy a keresztelés után szinte azonnal jön a kísértés. Azonnal egy nehéz szakasz következik. Végre indul az ő csodálatos messiási küldetése, végre kezd kiderülni róla, hogy ő az Isten fia, és ahelyett, hogy ez valamilyen győzelmes, eufóriában, örömteli mámorban, vagy örömhírben teljesed neki, ehelyett jön az ördög. Jön a kísértés, egy nehéz szakasz. Nem a dicsfény és az öröm, hanem egy kemény próba. Méghozzá egy olyan böjt, amit figyeljétek meg, nem önként vet magára. Van böjt, amiről az ember maga dönt. Eldöntheted, hogy böjtölsz valamiért. Jézus itt most nem maga dönt. Jézus böjtbe kerül. Maga a Szentlélek viszi bele. Maga a Szentlélek készíti el, a lélektől kapott böjtöt él át 40 napon át. A Szentlélek tudatosan oda viszi őt, ahol majd a sátán megkísérti. Egyenesen így fogalmaz a Szentíró, hogy azért vitte oda az ördög, pontosabban a lélek, hogy az ördög megkísértse. Nem ezt várnánk. Nem ezt várnánk, mint ahogy ez a végül szócska is majd mindjárt látjuk, látszólag valami hiányt, valami fájdalmat, valami éhséget hoz, és mégis ebben egy boldog cél teljesedik be. Mi nem ezt várnánk, hogy amikor indul egy küldetés, akkor rögtön a próba következzék. Nem ezt várnánk. Sokszor átéli felnőttként az ember, amikor hitre jut, hogy na most már ugye más lesz, most már minden más lesz. Várnánk azoktól, akiket látunk elindulni az Úrban. Most már végre egészen másképp fog élni, és meglepődünk, amikor nem lesz ennyire egyértelműen más. Jézusnál végképp megdöbbentő, hogy alig, hogy elindul, mint ünnepelt fiú, akiről a mennyei hang maga mondja ki, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, a következő lépés a kísértés. A következő lépés egy támadás. Óhatatlan, hogy az ember párhuzamova állítsa ilyenkor az évet mindezzel, hiszen lezárul egy éve az Úrnak, hiszen mi keresztjének így nevezzük, hogy az Úrré az év. Lezárul, hogyan is indult, ti tudjátok, én is egy kicsit visszaemlékeztem, hogy indult ez az évem. Mi akkor még messze voltunk így egymástól, ti itt, én ott. De Isten nagy tervei szépen kezdtek összeszövődni. De ti tudjátok, hogy ilyenkor január 1-én mire gondoltatok? Most nem akarunk belemenni a részletekbe, meg nem interaktív az Isten tisztelet, hogy most megkérdezzelek benneteket. De azért az elmesélésekből úgy nagyjából sejtem, nehezen indult ez az év. De egyébként nekem is. Mert kerestem az Úr akaratát. Kerestem az Úr vezetését. Néha egy-egy indulásban nagy nehéz, komoly próba van elrejtve. Hogyan indul a hívő élet? A kezdet mindig ugyanaz, és sokszor a folytatás is hasonló. Hogy indul a hívő élet? Hogy indul Jézusnak a küldetése is? Úgy indul, hogy az Atya mondja ki, az enyém vagy, benne gyönyörködöm. És azt is kimondja ez az atyai szó, hogy innentől kezdve, hogy a leglényegesebbet tudod, s tudom, innentől kezdve, hogy te is elmondhatod, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Na innentől kezdve bizony bármi megtörténhet. Lám Jézus életében, amikor a küldetését kezdi betölteni, körülbelül 30 évvel az első karácsony után, akkor jön a kísértés. De az Atya tudja, hogy miért van erre szükség, és Jézus is megérti később. Tudom, mi fog következni rád, mondja szavak nélkül is az atyai üzenet és szeretet. Tudom, mit szeretnék végül elérni veled. Nem tudom, hogy testvér, te tudod-e, hogy végül mit szeretne elérni veled az Úr? Miért szólított meg? Miért mondhatod el? Milyen céllal mondhatod el, hogy az övé vagy, ha elmondhatod? Végül az Úr megdicsőíti majd magát, és megmutatja neked és másoknak is, de boldog az, aki útközben is már ráeszmél és rádöbben. Miért is szólított meg? Miért is hívott el? Miért jelentette ki valamikor az életemben, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy? Ő tudja, mi következik rád, te lehet, hogy másra számítottál, mint ahogy év elején is, de Isten terve nagyszerűen valósult meg, ő tudta és megengedte, hogy mindaz bekövetkezzék, ami megtörtént. És az az első fontos üzenete ennek a mai történetnek az Úr Jézus életében, hogy igen, minden egészen pontosan Isten tudtával és engedélyével történt, és nem csak ott és akkor, Júdeában, hanem itt és most, ebben az évben, Hajdúböszörményben. Minden, ami 2017-ben történt, az Úr tudtával és engedélyével ment végbe. Így kimondani könnyű, de ha mögé gondolsz részleteket, ha mögé gondolsz ennek az évnek egy-egy eseményét, akkor ezt sokkal mélyebben át kell értelmezned. És át kell értelmeznem. Minden, Uram, minden a te tudtoddal és akaratoddal történt. Pedig néha nagyon nehéz volt. Mintha tényleg a sátánnal küzdöttem volna. Mintha tényleg minden összeesküvődött volna ellened, ellenetek, a gyülekezet ellen. És mégis egy helyes válasz van, hogy minden. Hogy végül Isten elérjen egy célt a ti életetekben, az én életemben, a gyülekezet életében. Hogy végül, majd még erről lesz szó, hogy végül megéhezzünk, testvérek. Hogy megéhezzünk. Eszembe jutnak, csak nagyon röviden utalok, nem is részletezem, események, esetek, nem innen nyilván, hanem még a korábbi élet szakaszomból, helyzetemből is. És látom, hogy hívő emberként milyen nehéz őszintén kimondani, hogy Uram, minden a te tudtoddal és akaratoddal történt. És nem emberekben keresni a gonoszságot, nem is a sátánban keresni a végső okokat, hanem egyszerűen alázatosan kimondani, hogy Uram, te megengedted. Máshonnan hozom újra a példát, hívő embert elküldenek egy egyházi intézményből. Feldolgozhatatlan sokszor. Feldolgozhatatlan az adott családnak, családoknak. De hát a legnehezebbet ti is tudjátok, főleg aki már átélte. Amikor egyszer csak az Úr elhív egy gyermeket. Hát ezt... Erre emberileg nem is tudunk mit mondani. De megtörténik. És megtörtént, és én is tudom, hogy itt közöttetek is vannak, akik már gyászoltak saját gyermeket. Meg gyászolnak. Ilyenkor nehéz ezt komolyan kimondani, amikor ezeket mögé gondoljuk, hogy 2017-ben is minden, ami történt, egy céllal történt. Az Úr Jézust elindítja az Atya, egyértelművé teszi, gyönyörködöm benned, az én fiam vagy, te vagy a messiás, indulj fiam, és töltsd be a te küldetésedet, és mi lesz az első? Jön a sátán. Mi lesz az első, amit átélsz? Böjtölni fogsz 40 napig a lélek akaratából, nem is te döntesz róla. Nem te vállalod föl valami nemes, kegyes gesztusból, odaszánásból, hogy igen, Uram, én úgy indulok erre a szolgálatra, hogy most 40 napig böjtölök. Nem, én viszlek be a lelkem által, viszlek bele a böjtbe, hogy végül megéhez. Mert az éhség nem csapás, hanem az éhség Isten eszköze. A böjt, a hiány sokféle fajtája érkezik egyszer csak a hívő ember életébe. Itt konkrétan az Úr ténylegesen fizikai értelemben éli meg, de nagyon sokféle értelemben igaz, mert az ördög támadásának, kísértésének ezernyi formája van, nem is részletezném, ti is tudjátok, de állítom és hiszem, vallom, mindez az Úr atyai tervének, sőt, célzott szeretetének jele és eszköze volt. Az Úr áldott tervének, sőt, célzott szeretetének jele és eszköze volt. És ezért nem szabad, és ezért balga és bibliátlan dolog egyszerre, amikor mi leragadunk egy-egy személynél, hogy az milyen, leragadunk egyházi nyomorúságoknál, hogy na hát milyen ez az egyház, milyen az a felelős. Jól értsétek, testvérek, de meg kell értenünk ebből az igéből, hogy az Úr a felelős, és vállalja is. Ugye milyen furcsa ezt kimondani, hogy az Úr a felelős mindazért, amit ránk enkedett, és vállalja a felelősséget, mert célja volt és van mindennel. Ezért. Nem önkény úrként, nem úgy, hogy ide áll elénk és azt mondja, én vagyok a parancsnok, én vagyok a főnök, azt csinálok, amit akarok. Nem, nem így. Hanem úgy, ahogy ez a kis félmondat jelzi, végül megéhezett. Volt egy kifutása, egy célja annak, ami az Úr Jézussal történt itt ebben a néhány órában, és ebben a 40 napban, ami megelőzte ezt a mostanit. Az Úrnak, ami mennyei atyánknak valóban gondviselő szeretetében élünk, de mindennek áldott és csodálatos terve van a végén. És a terve áll a végén. Hadd idézzek nektek most a Heidelbergi KT-ból két tételt, két kérdés felletet, a 26-at, 27-et. Mit hiszel, amikor ezt mondod? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló atya, aki a mennyet és a földet minden bennük levő dolgokkal egyetemben semmiből teremtette, és örök tanácsa és gondviselés által most is fenntartja és igazgatja, az ő fiáért, Jézus Krisztusért, nekem Istenem és Atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden testi és lelki szükségemet be fogja tölteni. Sőt, mindazt a rosszat is, amit a síralomvölgyben rám bocsát, javamra fogja fordítani. Mert ezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges atya. Micsoda az isteni gondviselés? Kérdezi tovább a K.T. Fellett. Istennek mindenható és mindenütt jelen való ereje, mely által mennyet és földet minden teremtménnyel egyetemben, mint egy saját kezével fenntart, és úgy igazgat, hogy fák és füvek, eső és szárasság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem véletlenszerűen, hanem az ő atyai kezéből jön. Így foglalták össze mindezt a mi reformátor őseink. Nem véletlenszerűen, hanem az ő atyai kezéből jön minden. Jézus 40 napig nélkülözött, végül megéhezett. Végül, végre elérte a célját a böjtje. Megéhezett. És hogy utaltam az elejére, testvérek, azt értettem meg, hogy ez a rövid szócska, vagy két szó, ez egy győzelmi kiáltás. Végre most elkezdheti messiási küldetését. Megéhezett, mert ez azt jelenti, hogy átéli teljes kiszolgáltatottságát. Atyára, az atyára hagyatottságát. Megéhezett, ez azt jelenti, hogy nincs többé felgyülemlett tartalék, szó szerint a testében, hiszen ennek van egy biológiai értelme. Nem segít az eddigi tapasztalat sem, ez már inkább egy lelki vagy pszichikai értelem. Nem segít tovább semmi sem. Csak egy. Az atya szeretete. Az atyára hagyatkozás segít rajta. És az a különös, hogy ez úgy is igaz, és annak ellenére igaz rá, hogy ő Isten fia. De itt látszik, hogy ő komolyan gondolta, és ez valóság volt, hogy emberré lett. Ne gondoljuk, hogy könnyebb volt neki. Ugyanolyan ember volt, mint mi. A kísértések ugyanúgy támadták, mint minket. A fizikai fájdalmat ugyanúgy érezte, mint mi. Az éhség ugyanúgy gyötörte, mint téged és engem, testvére. Itt érkezik el ezen a ponton, amikor nincs tovább tartalék, sem fizikai értelemben, sem lelki értelemben. Nem segít az eddigi tapasztalat, csak egy. A teljes atyára hagyatkozás. Az első tanulságát így foglalnám össze az eddigieknek, testvérek, hogy ennek a szakasznak jussunk el oda, testvérek, hogy mi mindenért hálát adunk. hogy mindenért hálát adunk, és engedjünk el mindent, amiben eddig bíztunk. Amiben eddig bizakodtunk. És aztán így vezet tovább az ige, amire már szintén utaltam az előbb, hogy a megéhezés maga nem valamiféle kerülendő rossz, hanem fontos része és jele az életnek. Hát önmagában nyilván egyikünk sem szeret éhezni vagy szomjazni. Egy idő után ez már szó szerint fájdalommal tud járni. Azt is tudjuk, hogy sokáig bírja azért az ember, főleg még étel nélkül, akik megjárták a frontot vagy más nyomorúságot, azok tudnak erről beszélni. És mégis azt állítom, és állítja ez az ige, hogy a megéhezés, főleg amikor már látjuk, hogy lelki értelme van, nem valami kerülendő rossz, hanem fontos része és jele az életnek. Testileg, ha hiányzik valami, mármint az éhség, ha hiányzik, azt tudjátok, mit jelent? Bajt. Ha valaki idős korában, vagy egy betegség miatt elveszíti az éhségét, az bajt jelent. Könnyen lehet, hogy belehal, ha valaki nincs mellette, aki mégis erőnek erejével megpróbálja táplálni. Lelkileg még inkább így van. Lelkileg még inkább így van, ha hiányzik az éhség. És valahol ide jutottunk, én így látom, testvérek, mi magyar evangéliumi keresztjének, nem csak mi reformátusok, hanem egy kicsit talán ez országosan, de még nagyobb körben is kiterjeszthető lehet, elveszett az éhség. Elveszett az éhség. És testvérek, azt is ki kell mondani, és látni kell, hogy lelkileg a lelki éhség semmilyen módszerrel, technikával, pótszerrel nem idézhető elő. Az ige utáni éhséget maga Isten munkálja ki. Maga Isten munkálja ki. A Filippi levélben jól ismeritek azt a mondatot a második részben, mert Isten maga az, aki munkálja mind az akarást, vagy úgy is lehet fordítani a szándékot, mind a cselekvést, vagy a véghezvitelt. A maga jó tetszése, a maga szándéka szerint. Isten maga munkálja. És nagy baj, amikor egy nép ellenáll, és nagy baj, amikor oda jut egy nemzet, vagy egy nemzedék, hogy már nincs éhség. Már nincs éhség. És az is nagy baj, és itt juttatta eszembe Isten, amikor az egyházunkon gondolkoztam, és ugye magam szolgálatán is, hogy Uram, ugyanakkor van másfajta éhség az emberekben, és valamikor az egyház maga ezt a másfajta éhséget akarja kielégíteni. De ne tegyük, mert a lelki éhséget hiába próbáljuk betölteni valami mással. Tényleg többféle éhség létezik bennünk, van, amikor úgy megkívánunk valamit, aztán egészen mást. És sokszor így csinálja az egyház utóbbi évtizedekben, most már mondhatom így hosszabb távon, hogy az emberekben van bizonyos vágy, ilyen programok után, olyan művelődési alkalmak után, ilyen sport, játék és egyéb programok után, és ne értsetek félre, mert én magam is sok ilyenben voltam, hiszem, hogy még leszek is, és szervezünk és tervezünk hasonlókat, de vigyázat! Ha a lelki éhségért nem könyörgünk, és nem a lelki éhség betöltése az első és legfontosabb célunk, akkor súlyosan félre is vezethetjük az embereket. Betöltünk bizonyos éhségeket, a leglényegesebbet pedig érintetlenül hagyjuk. Betöltjük azt az éhséget, hogy de jól érzem magam, erre vágyik minden ember, hogy jól érezze magát, eljönnek egy programunkra, és azt mondják, itt jól éreztük magunkat, és mi boldogok vagyunk, szervezők, lelkipásztorok, presbiterek és mások, jól érezték magukat az emberek nálunk. És közben lelkileg lehet, hogy éhesen mentek haza. Tehát vigyázzunk, az éhség többféle lehet, és egyértelmű az ige szerint, hogy a lelki éhséget Isten maga munkálja is ki, és egyedül mi? Az Isten igéje tudja betölteni. Csak az Isten igéje tudja betölteni. Úgy, hogy itt az Úr Jézus konkrétan kimondja a sátánnak, oda mondja és visszaveri a támadást, nem csak kenyérrel él ám az ember. Akarsz nekem itt most sok kenyeret adni? Köszönöm szépen. Semmit nem ér, ha jól lakik a hasam, de éhezik a lelkem. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, ami az ő szájából származik. És ezért olyan fontos, hogy értsük, és a jövő évre is így készüljünk lélekben, testvérek, hogy parancsolni nem lehet hajdúböszörménynek, éhez meg. Akárhogy állnánk ki valami, nem tudom milyen hatalommal, módszerrel, tévével, rádióval, hangszórókkal, kiabálhatnánk egész évben a Calvin téren is, meg a Bocskai téren is, hogy tessék már megéhezni. Hát ez így nem működik. De hogy közelebb hozzá megértsétek, nyilván, amikor számolgatunk mi is, hogy milyen kevesen választanak egyházi temetést, meg ugye most idén nem volt esküvő itt nálunk ebben a templomban, hogy is lehetne ezt megváltoztatni? Aztán fölmerül, hogy de hát hiszen vannak intézményeink, és ezek tényleg áldott jó eszközei az evangélium hirdetésének. De egy intézményben is mit lehet maximum, most mondjam így, mit lehet megparancsolni? Hát azt meg lehet parancsolni bizonyos értelemben, hogy tessék templomba járni. Ugye hát ez meg lehet. De az éhséget nem lehet kiparancsolni. Azt nem lehet megparancsolni, hogy kedves egyházi dolgozó, legyél szíves, legyél éhes az Isten igéjére. Ott ülhet bárki heteken át a templomban, itt ülhetünk a gyülekezeti teremben. Ha nincs belső éhség, úgy megyünk haza, mintha mi se történt volna. Ez most szójáték akart lenni. De ne vegye senki rossz néven tőlem ezt a szójátékot. Szóval úgy megyünk haza, hogy nem történt semmi. És ez a baj, testvérek, és ugyanakkor nem reménytelen a helyzet, és látjátok itt mindjárt az igéből is látni fogjuk, hogy Isten maga, mint egy tálcán kínálja. De azt is elmondja nekünk, hogy ezért az éhségét magáért is könyörögni kell, és nem félni tőle, hanem tudni, hogy ez is felülről való, és nem parancsszóra megy, és nem emberi ügyeskedéssel szerezhető meg, hanem egy könyörgő gyülekezet imádsága hallgattatik meg, amikor kiáltani kezd, hogy Uram, adj éhséget! Adj éhséget, Uram, a Te igéd után. És utána, és vele együtt adj igét, lelki kenyeret ennek a városnak, minél többet, hogy megelevenedjen, hogy megébredjen. És amikor valóban Isten kezd el ébreszteni egy gyülekezetet, hadd mondja két példát, hogy elém került, egyiket éppen édesanyám mesélte el most a karácsony ünnepekben, hogy itt lehetett, hát sokan ismeritek itt is ugye a Biatorbágyi szolgálatot, de nem is a hely a lényeg. Csak éppen az ott szolgáló testvér, aki már az Úrnál van, mesélte el a saját megtérésének előzményét, az valahogy úgy kezdődött, hogy találkozott egy asszonnyal a munkahelyén, talán Marika volt, nem a neve a lényeg, és akkor úgy elkezdte magában elemezgetni, hogy hát, ez a Marika, ez se nem szebb, mint én vagyok, se nem okosabb, mint én vagyok, de valamilyen van, ami nekem meg nincsen. Na való, itt kezdődik az éhség. Ez persze bizonyos, hogy kell egy Marika is, akin az látszik, hogy jól lakott. Akin az látszik, hogy az igével táplálkozott. És táplálkozik. Na hát ez a mi felelősségünk, mint gyülekezeti tagé, lelkészé, mindenkié, hogy ilyenek legyünk ebben a városban. Meg a munkahelyünkön, hogy valamit tényleg észrevegyenek. Se nem szebb, se nem okosabb, de valamilyen van, amilyen nekem nincs. Vagy így hadd idézzem föl, sokan szintén ismeritek asztalos Zoli bátyánkat, lelkész testvérünket, írt egy kedves levelet, amikor ide kerültem, talán már idéztem is, de elmondta, hogy ő itt ért meg ebben a templomban egy evangelizáció alkalmával. És most meg a Bibliai Gyülekezet című folyóiratban ír róla, ha tudjátok, majd keressétek meg, ír róla, hogy amikor ők hitre jutottak, hogy keresték az ige alkalmakat, hogy milyen leleményessé tette őket Isten. Hogy tényleg kidobták őket az ajtón, bemásztak az ablakon, de ezt most értsétek jól, megtiltotta a Rákosi rendszer, hogy összejöjjenek, mégis összejöttek, nagyon ügyesen, ravaszul. Volt, aki úgy építette a saját házát, mesélt valakiről, vagy ír valakiről, aki, hogy a házba körülbelül 100-an le tudjanak ülni, és úgy elalakba alakítottak ki, hogy se az utcáról, se a szomszédok föl ne lehessen belátni, mert abban az időben veszélyes volt összejönni. És így terveztette a házát eleve, hogy ott lehessen igi alkalom, mégis. És amikor már ketten összefutottak egy ajtón, hogy mentek be az alkalomra, akkor gyorsan az egyikük tovább ment. Nehogy feltűnjön valakinek, hogy ketten lépnek be egyszerre egy házba. Hát, ugye, aki más nem történelemből, meg vannak, akik élőből tudják, mit jelentett abban az időben keresztjének lenni. De az Úr, ahogy leírja Zoli bátyánk, megadta azt a bölcsességet, hogy megtalálták a módját, mégis összejöjjenek. Ha nem lehetett a templomban, akkor máshol. Mert éhség volt bennük. Mert éheztek és szomjaztak az ige alkalmak után. És a testvéri közösség után. És erről beszél ez az ige, hogy amikor felülről adatik, akkor ilyen leleményessé teszi az embert, és ilyen éhezővé teszi. És ez a leleményesség tör át aztán mindenféle félelmet, gátat, és mozgat, és visz minket egymás felé, és indít el a szolgálatban. És ez az éhség való ott kezdődik, amikor már úgy belülről tényleg érzed, testvér, és érzem, hogy jól értsétek, mindegy, mit kapok, csak ígét kapjak. A mindegyet azt úgy értsük most, hogy ha ítél, az is jó. Ha vigasztal, az is jó. Ha leleplez, jöhet. Ha bátorít, azt még jobban meg tudom köszönni. De jöhet bármi, csak ige legyen. Élő ige, amely valóban a Bibliából, az Isten lelkétől származik. De szabad ezért kiáltani, és lassan a végére érve hiszem és vallom, hogy igen, a 2017-es évben történtek, bármi történt velünk, és ebben sok próbatétel volt, igen, volt ebben a gyülekezetben, volt az én életemben is, a te személyes életedben is, ezek mind-mind azért voltak, testvérek. Az volt a célja az elmúlt évnek, az Isten akaratából, hogy végre megéhez. Hogy végre megéhez. És itt azért úgy megint megálltam egy pillanatra, és úgy elgondolkoztam, hogy Uram, könyörülj rajtam. Tényleg szeretnék újra igazán éhezni a te igéd után, mert ugye sok mindenen keresztül megyünk, és most így mondom, mi lenne, ha egyszer az Úr megunná? És azt mondaná, hogy most már többet én nem is viszlek bőjtbe. Ma annyiszor szerettem volna elérni, hogy megéhez, és még mindig nem éhezel. Értitek, ennek azért van egy nagy felelőssége. Soha nem mondja az Úr, hogy elhagylak. Soha nem mondja ilyeneket, hogy most már meguntalak. De azért való mégis fölébred az emberi szívben ez a félelem, hogy Uram, ugye még van türelmet hozzám. Mit kellene még tenni? Ézsaiás ír erről, amikor a szőlős példát használja, hogy megkapálta, kigyomlálta, borsajtót épít, mindent megcsinált, hogy az a szőlő teremjen, és mégse akar teremni. És akkor van ott egy ilyen fájdalmas kérdése Istennek, hogy mit kellett volna még tennem, hogy szőlőt, vagy gyümölcsöt teremjen. És ez így is kérdés, hogy sok mindent megengedett 2017-ben, itt például ebben a gyülekezetben is, nehezet próbált, mit kell még megtennie? Vagy mit kell megtennie Böszörményért, hogy ne csak magunkról gondolkozzunk, hanem az egész városunkról. Mi ezt nem tudjuk megválaszolni persze, hogy neki mit kellene még megtenni, hanem azon gondolkozunk, hogy Uram, ha keresztül vittél, és mégis itt vagyok. Fájdalmak voltak, de itt vagyok. Nem is reméltük, hogy megoldott, de megoldottad. Kértünk valamit, és végül később, mint gondoltuk, de meglett. Uram, szeretnénk valóban éhséggel élni a szívünkben, hogy mindez a böjt, mindez a 40 nap idézőjelben, amit itt az Úr Jézus átél, és ennek a párhuzama a mi életünkben, ez elérje a célját, hogy végre megéhezzünk az Isten élő igéje után. És épp ez a megéhezés, ez az, ami annyira hiányzik a városunkból. És ide még hadd idézek egy boldog mondást a végén. Boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Ugye furcsa ellentmondás, hiszen az éhség hiányzik. Igen, az ige utáni éhség hiányzik. És ez a bizonyos igazság, amire most csak röviden utalok, ugye ez itt nem a valóság szó, amit használ a Biblia, hanem az a az az elfogadottság, az a befogadtatás, az a megigazítatás, amiben benne van, testvérek, csak mi nem nagyon merjük bele érteni, de benne van ebben a fogalomban, az az ölelés, testvérek, a tékozló fiú apjának az ölelése. Elfogadlak, érted? Befogadlak, hazafogadlak. Ez a megigazítatás. Még akkor is az eredetileg egy jogi kifejezés volt, most nem mennék jobban bele. De ott van benne az a mélységesen mély elfogadó szeretet, amire igazán szüksége van az embernek. Ami után tulajdonképpen mindenki éhezik, mindenki szomjazik, csak nem tudja, hogy az Isten igéje és az igén által megszólaló szeretete elégítené meg a szívét. Pedig így van. Isten igéjén keresztül megszólaló és a lélek által megérintő szeretete elégíti meg a mi szívünket. És ezután vágyakozik ez a város is, és a magyar nemzet, és tulajdonképpen az egész emberiség. Az igazi mély reményünk, testvérek, hogy végül tényleg megéhezünk, és az ige által megelégítetünk. Ez az igazi mély reményünk, hogy végül tényleg megéhezünk, és az ige és Szentlélek által megelégítetünk az Úr Jézus Krisztusért. Hát így adjunk hálát a 2017-es évért, gondoljuk át mindazt, ami történt, és legyen minket az Úr felé terelő eszköz, a próba, a nehéz, a vesztesség, a böjt, hogy végül megéhezve őszinte vágyjal kiáltsuk. Uram, csak szólj egy szót! Csak szólj egy szót, és meggyógyul a te szolgád. Legyen az bármilyen az a szó, mint amikor a nagyon éhes ember már nem válogat, már nem csak a legfinomabbakat szeretné megenni, hanem bármit. Így boruljunk le az Úr elé, és hiszem, és vallom, hogy betölt az ő szavaival és lelkével, és megdicsőíti az ő nagy nevét, ami gyülekezetünkben és életünkben. Így legyen. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, örökkévaló, hatalmas Isten, az Úr Jézus nevében jövünk most is eléd, megköszönve a te szavaidat, a te ígédet, hiszen valóban érezzük és tudjuk, hogy ott legbelül semmi más nem tölt be, csak amikor te szólsz, amikor te magad közel jössz hozzánk, és kijelented, enyém vagy, ne félj. Urunk, ez a legnagyobb ajándékunk, amikor szívünkre helyezed annak biztonságát, bizonyosságát, hogy szeretsz, hogy elfogadsz, hogy nem bűneink szerint bánsz velünk, hogy a Golgotai keresztért kész vagy mindent elfelejteni, amit elrontottunk 2017-ben, kész vagy mindent megbocsátani, amiben pedig mi vétkeztünk az elmúlt esztendőben. Köszönjük neked, édesatyánk, ezt a kimondhatatlan kegyelmet, és kérve kérünk így együtt, hogy valóban, amikor átéljük a böjtös időszakokat, amit te küldesz, azok mindig újra és újra hozzád vigyenek közel, hogy hadd éhezzünk meg újra és újra a te szavaidra, a te vezetésedre, hogy ne a tartalékainkban bízzunk, hogy ne saját erőből, saját bölcsességből, saját tehetségből akarjunk élni, hanem belőled és általad. Hiszen magának az Úr Jézusnak is át kellett élnie földi élete során, hogy mindent tőled kap, mindene te vagy, minden erejének, hatalmának, szentségének forrása te magad vagy, édesatyánk. Hadd éljünk mi is ilyen életet, hadd lássák rajtunk, hogy újra és újra megelégítettünk, hogy jól lakunk a te beszédeddel, és annyira hadd lássék rajtunk, hogy egészségessé tesz a te szavad, hogy egész a te szavad valóban elűzi félelmeinket, gyógyítja betegségeinket, a félelem, az aggódás, a csüggedés betegségét ki írtja, ki űzi belőlünk, és helyette háladással tekintünk vissza egy nehéz évre is, és háladással tudunk beszélni a legnehezebb időszakokról is. Köszönjük, hogy gyerekek, felnőttek, fiatalok, idősek, együtt zárhatjuk most ezt az évet, valóban mindenért hálát adva, és minden tekintetben tereád nézve, tőled várva a jövőt. Kérünk, Urunk, hallgass meg, áldj meg, és tarts meg minket a te szeretetedben az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Most zárjuk Isten tiszteletünket énekszóban. A 197. dicséretet énekeljük. A 197. dicséretet énekeljük el végig, az éppen belefér ebbe az órás alkalmunkba. A 197. dicséretünket, hálaadásunkban rólad emlékezünk, kegyelmes Istenünk, tégedet tisztelünk.